Sok szeretettel köszöntöm a mai magazinunk hallgatóit. Igán Sandor tanár úrral beszélgetek, testnevelő tanára választott és tanult hivatásod, ha jól tudom.
Igen.
Melyik intézményben dolgozol most?
A Szilágyi Áron gimnáziumban.
Szilágyi Áron gimnáziumban, de ez most egy friss esemény az életedben.
Így van, így van. Előtte a Kertvárosi Általános Iskolában ténkedtem.
Hogy váltottál?
Nagyon erősen próbáltak invitálni, és beadtam a derekam. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon jól éreztem magam a Kertvárosi Iskolában is. Úgy gondolom, hogy eljön az embernek az ideje, vagy az életében egy-egy pillanat, amikor megvillan egy-egy váltási lehetőség, és nem éreztem úgy, hogy féltem attól, hogyha ezt nem vállalom be, akkor esetleg később nem fognak megkeresni.
Hát akkor volt egy apró félelem benned
ezzel. Igen, hosszú távon, hosszú távon volt. Azért annyira nem tartottam volna attól se, ha ott kell maradjak akár sokáig, mert nagyon jó gárda volt, nagyon jó munkatársakkal, úgyhogy nagyon élveztem.
Mondjuk olyankor a legjobb váltani, amikor az ember elégedett az életével, mert akkor a másik munkahelyen se egy csalódott munkaerő kapcsolódik be a munkába. De hát igazából a gyors tollasról próbálunk ebben a mai magazinban beszélgetni. Valamit a kezdetekről, hogy hogyan alakult ki, kinek a nevéhez fűződik ez a sportág, és hogy miben különbözik ez a hagyományos tollastól.
2003-ban tették le az alapjait ennek a sportágnak, amikor is egy német tengerész, Bill Brandes, a tollaslabda szerelmese volt alapvetően, viszont amikor utazgatott, akkor nem tudott soha játszani, mert a tengerparton általában elég erős szél fújt. Tehát ő nem a 2 forintost, meg a 10 filléres, vagy nem is tudom, miket raktunk még régen bele a tollaslabdával, hogy szélben is tudjunk játszani. Ő konkrétan kicsit műszaki érzékkel jobban meg volt áldva, mint mondjuk én, és alakította a tollaslabdát. Nehezebb fejet készített neki, kisebb szárral, kisebb mérettel, és ezzel gyorsabb és szélellenállóbb labdát készített, amivel kezdtek el játszani. Természetesen kiderült az, hogy ehhez masszívabb, erőteljesebb ütő is kell. Már az is kiderült később, hogy nem olyan hosszú szárral praktikus, mert hogyha a test közelébe jön a labda olyan gyorsan, akkor ez is egy más tényező, úgyhogy egy eléggé izgalmas újítást kezdtek el, és 2005-re ezt felvásárolta egy olyan cég, aki látott nagy potenciált ebben az egész sportágban. Talán akkortól kezdődött már az, hogy sportágnak lehetett nevezni, új sportágnak ezt a gyorstollást.
Kik azok a meghatározó személyek az alapítón kívül, akik már nagy eredményeket értek el nemzetközi szinten?
Magyarokról mondok néhányat, méghozzá azért, mert most jöttünk haza nem olyan régen, július elején a Varsói világbajnokságról, és ott a női kategóriában Darnyik Ágnes lett a világbajnok. Ő egy nagyon profi magyar játékos, egyébként teniszből érkezett, teniszezik is a gyorstollas mellett, abban nem ilyen jellegű sikerei vannak még, csapatban azért ott is nagyon erősen ténykedik. Ott a teniszes múlt azért az eléggé erősen befolyásolta ezt a tehetségét. Bognár Krisztina a 35 pluszos hölgyek között, 35 év fölötti hölgyek között lett világbajnok szintén, magyar csapatból Rácz Fodor Vivien, ami kis 14 éves versenyzőnk az U14-es kategóriában lett világbajnok, ezt is hatalmas eredménynek tartom, és a 40 pluszos vegyes páros kategóriában pedig szintén aranyérmet szerzett a magyar csapat, ott pedig Szalmási János és Braun Helga követte el ezt a sikert, és még egy páros volt, a női páros, ott pedig a 2 egyéni páros világbajnokunk állt össze, még ugye előtte, és ott a Bognár Krisztina Darnyik Ágnes páros lett a női mezőnyben a világbajnok. Úgyhogy elég erős a magyar csapat.
Éremmel megpakolva jöttetek haza, elbírta a repülő.
Hát nem volt könnyű dolga, de igen.
Milyen szabályai vannak ennek a sportágnak?
Tulajdonképpen ezt aki még nem látott gyors tollasozást, úgy kell elképzelnie, hogy rövidebb nyelű szkvassütővel, egy kisebb méretű tollaslabdával játsszák, és területre játsszák ezt. 2 darab 5,5x5,5 négyzetet kell elképzelni egymástól távol, körülbelül 13 méterre egymástól. Az egyik négyzetben is áll egy játékos, vagy 2, és az ellentétes oldalon is, és a cél csak az, hogy ne engedjük, hogy az ellenfél beüsse a mi térfelünkre a labdát.
Akkor viszonylag egyszerű a szabály. És említetted, hogy ezek a labdák elég gyorsan repülnek.
Meglehetősen, igen, a meccslabda, amivel a versenyeken is szoktunk játszani, ott az 290 km/h sebességet is elérhet. Ez azért nem tűnik, vagy azért nem olyan vészes, amikor játszunk, persze attól függ, hogy kivel, de azért nem olyan veszélyes, mert azért 13 méter, 14 métert kell, hogy átrepüljön. Míg a normál tollaslabdánál, tollaslabdázásban ott a kezdősebesség sokkal nagyobb, tehát még ennél is nagyobb, viszont nagyon gyorsan lassul a normál tollaslabda, és ezért van az, hogy ott csak egy háló van közte, és akár teljes erővel megütött labda is csak a hátsó vonalig 9 méterig röpül el, míg nálunk, hogyha erősen megütik a labdát, akkor tényleg nyugodtan egy 40-50 méterig is elrepülhet ez a gyors tollaslabda.
Hát akkor lehet, hogy nem is tengerésztiszt, hanem tüzértiszt találtak ki.
nincs kizárva.
Kedves hallgatók, pár percig zenét hallgatunk, és utána Igás Andor tanár úrral folytatjuk a beszélgetést. Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat. A gyors tollasról, mint sportágról beszélgetünk Igás Andor tanár úrral, aki Kiskunhalason meghonosította ezt a sportot, de hát egyelőre még nem ott tartunk. Viszonylag új ez a sportág, említetted a beszélgetés első részében. Magyarországon mikor jelent meg?
Magyarországon elég gyorsan az európai megjelenés után megjelent, hála azoknak az elsősorban tollaslabdázni szerető, újító szándékú embereknek, akik budapesti klubokat létrehozták. Magyarországon 2-3 éve azután kezdődött ez a gyors tollas felfutása, miután megalakították ezt a sportágat. Gyorsan magyar szövetség is alakult, és nemzetközi szövetségnek a tagja lett Magyarország is. Nagy jelentősége annak volt, azért van ennek, mert elég gyorsan lehet egy új sportágban sikereket elérni. Elég sok magyar versenyzőnknek van európai és világbajnoki érme már, azért az aranyérmekkel azért ott egy kicsit kevesebben vagyunk.
Világviszonylatban mennyire terjedt el?
Folyamatos az elterjedése, még nem hatalmas az elterjedés. Magyarország az kicsit le van maradva a junior versenyzők létszámához képest, többi országhoz képest. Mi nálunk a junior versenyzőket, főleg mi dolgozunk, Debrecenben és Budapesten foglalkoznak elsősorban junior versenyzőkkel, és most kezdték ebben az évben Kecskemét környékén is. A többi országban, Szlovéniában például az egyik világbajnok nő az, aki edzi a fiatalokat, és ott is például teniszes előéletű versenyzőkkel kezdenek. Nálunk azért egy kicsit nehezebb. Nekem személy szerint még nem sikerült konkrét játékossal elkezdenem dolgozni, tehát már nagyon várom azt, hogy jelentkezzen egy olyan fiatal fiú lány, aki egyébként teniszezik, de szívesen kipróbálná a gyors tollast. Nem tudom, hogy belőle mit lehet neki hozni, de nagy valószínűséggel elég gyorsan nagy sikereket lehetne elérni.
Tehát úgy gondolod, hogy a tenisz az egy jó előképzettséget vagy előéletet jelent a gyors tollasra vonatkozóan?
Nagyon sok teniszes mozdulat van a gyors tollasban. Néhány olyan mozdulat van benne, ami speciális erre a sportágra vonatkoztatható. A normál tollaslabdához is van néhány olyan mozdulat, ami nagyon előny, és a squashban is van felelhető néhány olyan, hogyha ezt összegyúrjuk és esetleg kiegészítjük egy-kettő aprósággal, akkor ezekből eléggé nagy dolgokat lehet ebben a sportágban elérni.
Lehet, hogy ez is volt ezzel az egyik cél, azon túlmenően, hogy a szél ne vigye el a labdát.
Igen, lehetséges.
Kiskunhalas, te vagy a szellemi és egyéb megvalósítója itt a városban ennek a sportágnak. Hogy indult ez az ötlet?
Ez nagyon érdekes, ez a kis történet. Én a kertvárosi iskola előtt Kunfehérton voltam tesi tanár, és pályázni lehetett gyors tollas felszerelésre az iskolának. Na most még soha nem hallottam akkor a gyors tollasról, ez 2011 környékén lehetett. Pályáztam, mert ha ingyen adnak valamit, akkor azt mindenféleképpen kell, és hosszú hetekig, egy-két hónapig nem jött válasz. Majd utána érdeklődve kiderült az, hogy alapvetően ez csak egy sportszer promóció volt, és Debrecenben és Budapesten volt olyan, aki nyert. Én azért megpróbáltam utána menni, és pozitív szemlélettel állni elé, és jeleztem, hogy biztos elfelejtettek nekünk jelezni, vagy elhagyták a mi elérhetőségünket. Úgyhogy azt mondták, hogy végül is tényleg, minthogyha mi is benne lennénk, úgyhogy küldtek egy felszerelést, majd
nem
lejött.
Nem vagy te egyszerű ember.
Nem annyira. Majd lejöttek, és két nagyon profi játékos bemutatta a sportágat az iskolában. Azt mondta nagyon kedvesen a néhány nyolcadikos fiunknak, hogyha ahány pontot szerzel ellenem ebben a játékban, annyiszor 100 darab fekvőtámaszt csinálok majd. Eléggé magabiztos volt, mondjuk nem is kellett fekvőtámaszt csinálni a profib játékosnak. Úgyhogy ott próbálkoztunk vele, de nem klubszerűen, csak az iskolában, csak hobbiszerűen, és aztán amikor Kiskunhalasra kerültem, akkor a Sóstófürdőre jártunk ki a párommal játszani, majd az ottani egyik fő emberrel meg átgondoltuk a dolgokat, és ő elmesélte, hogy ott van egy területe, nekem van egy sportom, neki is tetszik, nekem is érdekes lehet, úgyhogy megbeszéltük, hogy akkor ebből megpróbálunk kihozni valamit.
De konkrétan, hogy is hoztatok ebből ki valamit, meg egyáltalán te hol tanultad meg ilyen profi módon ezt a sportágat, meg az edzősködést, hát erről majd a következő blogban némi zene után beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Igán Sándor tanár úrral beszélgetünk a gyors tollasról. Az idő is nagyon gyorsan halad itt a beszélgetésben. Hát most már mesternek szólítanak jó néhányan téged a sportolóid közül. Te hol tanultad, kik voltak a te mestereid?
Alapvetően én testnevelő tanári pályámat azt Pécset végeztem, és az egyetemi testit ezt pedig Szegeden jártam ki. Nem voltam sosem annyira nagy ütősportos. Nincs eredetileg nagy ütősport előképzettségem, viszont ez a sportág, ez nagyon gyorsan megfogott. Én egyébként 18 éves koromig fociztam nagypályán, és azután MB2-es kézilabdában is próbálkoztam, de közben a főiskolán floorball versenyeken és többféle röplabda versenyeken is szerepeltünk, tehát egy teljesen összetett dolog nálam. Igen, a labda az jó érzés, hogyha ott van a közelben. És ez a sport, ez olyan gyorsan sikerélményt hoz, olyan könnyű, amikor felém repül a labda, belerakom az ütőt és visszamegy, ez már egy olyan érzés, olyan jó érzés volt, hogy ez nagyon könnyen megragadott engem. És
kezes jószágnak tűnik így, ahogy elmondod.
Egyszerűnek tűnik egyébként, sőt, ha nézi az ember, azt szokta mondani rá, hogy te jó ég, hát ezt miért nem ütötte vissza pontosan? Hát ez teljesen egyszerűnek tűnik. Na most, amikor odaáll az ember, akkor már más a helyzet.
És jön 290-nel.
Hát jó, ahogy mi játszunk, az még csak 289-el megy. Tehát nem. Tehát
egészen megnyugtatta.
Alapvetően magát a játékot, azt először csak próbálkoztunk vele. Nekem nagyon tetszett az, hogy a párommal volt egy olyan sport, amit együtt elkezdhettünk játszani, nem volt senkinek nagy előnye a másikhoz képest, és mind a ketten élveztük. Ez nem sok játékban, sportban lehet a férfi és nő együtt mozogni, együtt sportolni. Én legalábbis nekem kevés olyat találtam, amikor a fizikai fölény, vagy az egyik irányból a fizikai fölény az ennyire kiegyensúlyozott lehet. Úgyhogy ez nagyon megtetszett, és alapvetően, hogy én honnan kaptam ingereket, nagyon gyorsan elkezdtünk versenyre járni. Tehát nekünk nem volt esélyünk a mi saját játékunkon túl följebb emelkedni. Pontosabban, vagy erősebben meg tudtuk már ütni a labdát, de ez még nagyon kevés volt, viszont versenyekre elkezdtünk járni, és kicsit autodidakta módon sikerült ezt ebbe jobban belemélyedni. Nagyon gyorsan lehetett fejlődni, nagyon szimpatikus közösség van Magyarországon. Amikor az első meccsemet, szettemet játszottam az ellenfél ellen, talán 4 vagy 5 pontot sikerült szereznem úgy, hogy esetleg ő ronthatta el, és utána a meccs után egyből jött oda, és mondott két dolgot, hogy mit csináljak másképpen. Nagyon-nagyon szimpatikusan érezték azt, hogy alapvetően ez egy olyan dolog, ahol amiből kifuthat még bármi. Tehát ők is érezték esetleg rajtam azt, hogy nem csak magamra gondolok, hanem másokra is, és ez így nagyon, nagyon jól sikerült.
Így az ellenfelek összefüggésében, vagy a velük való kapcsolatban egy összetartó csapatról van szó, tehát jó versenyen ott tudom, hogy arról szól, hogy ki a jobb, és ki fogja hazavinni a szebben csillogó érmet, de egyébként meg azért a barátságok gondolom ott is szövődnek.
Nagyon erősen. Nekem is furcsa egyébként. Debrecenből fognak most például az egyik versenyünkre érkezni, Budapestről is és Félegyházáról is, azon kívül Kecskemétről, nagyon sok helyről az országból, és nem azért jönnek elsődlegesen, hogy elvigyék az érmeinket, amiket felajánlunk, vagy amik meglesznek, hanem azért, mert olyan pozitív légkör van a versenyeken egyelőre. Lehetséges, hogy azért, mert ez sajnos még egyelőre nem egy profitorientált sportág. Itt az első helyezett az inkább eszmei értékekkel gazdagodik, viszont tényleg nagyon, nagyon tudunk örülni egy ellenfelünk sikerének is, hogyha jobb játékkal nyer.
Teljesen természetes. Az edzői végzettséged is ebben a sportágban akkor megvan.
Tulajdonképpen a főiskolai és az egyetemi testnevelői papírhoz ebben valamilyen szinten beletartozik.
Értem.
Tehát az edzőséget ezt művelheti az ember. Voltak olyan kurzusok az egyetemen, a főiskolán, ahol az ütősportokkal foglalkoztunk, onnan ered, de ez, mivel ez egy új sportág, vannak Magyarországon olyan játékosok, sportolók, edzők, akik konkrétan Németországba elmentek, és ott edzői papírt szereztek. Nekem ilyen konkrétan nincs, ezzel szemben nem is elvárás egyelőre a Magyar Szövetségnél.
Kedves hallgatók, egy néhány perces zenei rész után folytatjuk majd Igás Andorral a beszélgetést. Sok szeretettel köszöntöm ismét a kedves hallgatókat. Igás Andorral beszélgetünk, aki a gyorstollas sportágnak a kiskuhalasi megalapítója, művelője vagy bevezetője, meg egyben edzője is. Hogy néz ki egy edzés, Andor?
Az edzések érdekesek méghozzá azért, mert vannak olyan versenyzőink, illetve játékosaink, akik profibban szeretnék űzni ezt a sportot, és vannak olyanok, akik inkább csak hobbiszerűen néznek erre a sportra. A gyerekeknél is már teljesen különbözik a kettő, úgyhogy ha bár egy időben van olyan diák, aki eljön és egy picit örül, hogyha mozog, szereti a labda után szaladni és beleütni. Én pedig szeretném, hogyha megkedvelni ezt a sportot, főként játék lehetősége van, és egyszer-egyszer jelzéssel élek az iránt, hogy lehetne esetleg ezt egyszerűbben vagy jobban más technikával megoldani. Viszont vannak olyan versenyzőink, akik profi szemléletmóddal állnak hozzá, akik például a világbajnokságra is eljönnek, vagy a nemzetközi verseny részt vesznek, azok már konkrét edzéstervet is végrehajtanak. Ebben főként a technikai dolgok vannak benne, de azért mindenképpen a tesi órákon túl azért az erőlétet is előtérbe kell, hogy helyezzük.
Szakosztályként működtök itt Kiskunhalason. Hány tagja van ennek most?
A junioroknál 22 tagunk van, és felnőtteknél nem konkrétan tagunk van, hanem olyan felnőtteink vannak, akik rendszeresen vagy kevésbé rendszeresen jelennek meg az edzéseken. Ugyanígy, mint ahogy a fiataloknál is, itt is van olyan, aki komolyabban veszi ezeket, és van olyan, aki inkább hobbiszerűen, úgyhogy a felnőtteken is 22-25-en is vagyunk egy évben, de nem egyszerre mindenki.
Mennyi energia, illetve időbefektetést igényel ez egy mai nagyon-nagyon elfoglalt fiataltól, hogyha ezt komolyan akarja művelni?
Junior kategóriásoknál én azt gondolom, hogy nem túl sok. Én azt látom, hogy a hozzánk járó diákok, azok eléggé le vannak terhelve egyébként az iskolai munkából, megvan nekik az öt kötelező tesi órájuk is, és utána érkeznek hozzánk, egy héten kettőször vagy háromszor tudnak nálunk tréningezni. Az az én elképzelésem erről a sportágról, illetve ezekről az edzésekről, hogy nem a kedvüket szeretném elvenni, nem szeretném azt, hogyha minden áron győzni szeretnének, és vagy esetleg én jobban szeretném azt, hogy ők profik legyenek, mint ők maguk. Tehát inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen kis kikapcsolódós sport eleinte, és hogyha ezt profin akarják űzni, azt meg felpörgetjük egy kicsit a versenyek előtt, két héttel például, és ott ráerősítünk egy picit. A technikát azt így is úgy is csiszoljuk folyamatosan. Ebben a sportban nagyon könnyű az előrejutás.
Ugyanakkor, ha jól értem, javíts ki, ha nem így van, tömegsportként is azért föl lehet fogni.
Mindenképpen így van, ezt akartam mondani, így van.
Mit gondolsz, hogy hová fog ez a halasi szakosztály fejlődni? Most van egy világbajnokotok, egy fiatal hölgy személyében. Mi a jövő?
Hát az, hogy ilyen gyorsan világbajnokunk lett, ezt inkább azt mondanám, hogy ez majdnem teher, mint hogy előny.
Ez nagyon kötelez.
Igen, mert most azért ezt egy picit nehéz lesz túlszárnyalni. Most esetleg jövőre majd a kettő aranyérem a cél, de nem, ez igazából. Tehát nagyon-nagyon nagy munka volt, és egy kicsi szerencse is volt hozzá, kellett hozzá az a közeg. Tehát ez most itt nagyon minden összejött nekünk ebben az évben. Szóval én azt tudom elképzelni, úgy tudunk fejlődni még, hogyha eljönnek olyan felnőttek és diákok, akiknek már van valami ütős előképzettségük. Abban abszolút látok fejlődési lehetőséget. Abból azt gondolom, hogy a világbajnok leányzó is abszolút tud fejlődni azzal, hogyha egy 16-7 éves, 2-3 évvel idősebb, más típusú sportákból, ütősportákból átjövő emberrel játszik, fiatallal játszik. Esetleg az nagyon nagy segítség lehet, hogyha találnánk egy-két olyan szponzort, aki segíti ezt a lehetőségünket, mert nem volt egyszerű egyébként kijutni annak a 10 emberünknek a varsói világbajnokságra.
Na hát erről a háttérről is beszélgetünk majd néhány perc múlva. Kedves hallgatóim, addig egy kis zene következik, és utána folytatjuk majd Andorral a beszélgetést. Kedves hallgatók, a gyorstolla sportágról, annak a múltjáról, jelenéről és reménység szerint a jövőjéről beszélgetünk Igás Andor tanár úrral. Mindig kell, hogy legyen a háttérben valaki, aki a nevét adja egy-egy egyesülethez vagy szakosztályhoz. A ti esetetekben ez mit jelent, vagy kit jelent?
A mi esetünkben egy elég összetett nevünk van, mert hogy az Autoteam SE csapatának vagyunk a szakosztálya, akik befogadtak minket, és ők azok, akik segítettek abban, hogy a városi pályázatokon mi próbálkozhassunk. Nagyon nagy örömünkre tavaly is, és idén is sikerült a sportpályázaton nyernünk összegeket. A tavalyi alkalommal felszerelést tudtunk vásárolni, ebben az évben pedig a bérleti díjakban tudnak segíteni, és a nevezési díjakban is tudnak segíteni, úgyhogy ez egy nagyon nagy segítség volt. Ezen kívül az egyik sportoló lányunknak a szülei, Bartos Transz csapata az, aki az utazásban segít nekünk, aki egy 7 személyes kis autót mindig felajánl, úgyhogy már csak azt kell kipótolni azzal a több más szülői segítséggel, hogy el tudjunk jutni egy-egy versenyre, úgyhogy ez is nagyon nagy segítség, ezt is nagyon szépen köszönjük. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy azért a nevezési díjak az egyéni sportágokban sosem alacsonyak. Nem lehet összehasonlítani egy nagy csapatsporttal, egy kézilabdával, egy focival azt, hogy az egyik hétről a másik hétre versenyezhessen az ember. Nálunk inkább havonta vannak versenyek, most ebben a nyári időszakban inkább 2 hetente. És
egy jó nagy megterhelés.
És igen, tehát alapvetően várunk arra, hogy valaki bekopogtat és azt mondja, hogy ő szeretne segíteni. Nekünk egyébként a szitakötők a kabola állatunk, illetve a névadó állatunk, és a mezünkön rengeteg hely van a szponzoroknak, úgyhogy nagyon sok szeretettel fogadnánk bárki felajánlását. Az az igazság, hogy azért is nehéz a dolgunk, mert ugye ez egy friss sportág. Nem annyira tudok oda menni egyik cégvezetőhöz sem azzal, hogy emlékszel, amikor fiatal voltál, te is ezt a sportot űzted, és milyen jó érzés volt, ezt szeretnénk a többieknek is, a gyerekeknek. Most inkább azt mondanám, hogy ismered ezt a sportágat is egyből, amikor azt mondja, hogy lövése sincs róla, rólunk hallott már, mert hogy a Halas rádióban és a Halas tévében esetleg volt valami információ, de igazából olyan nagy a skála, hogy nagyon nehéz ezt megtalálni.
Akkor, ahogy említetted, lehet, hogy éppen ez a rádióműsor is hozzájárul ahhoz, hogy így a szponzorok tekintetében a magot vagy a magvetés megtörténjen. Andor, én nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, egyáltalában úgy is, hogy sokat hallottam ott a szilárdis diákoktól, hogy mondták, hogy megyünk gyorstól lassra, és nagy lelkesedés az arcukon. Mindig érdekelt az, hogy mitől gyors ez a tollas, hát ezt most már tudom, elmondtad, ez egy jó sztori, és ennél még jobb történet az, hogy te, mint egy kiskovalasi tanár, ezt így szívügyednek tartod. Nagyon sok erőt, meg lelkesedést, elkötelezettséget, meg támogatókat kívánok ennek a munkának a továbbviteléhez, és hát a hátralévő iskolaszünetre még, hogyha van időd, akkor egy kis pihenést is kívánok neked meg a családodnak. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, és sok sikert, jó eredményeket kívánok.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk, további jó rádióhallgatás, szép napot kívánunk mindenkinek.